Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán, és köszöntöm az Aréna ma esti vendégét, Magyarics Tamást, az ELTE docensét, külpolitikai szakértőt. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a kívást.
Témánk pedig az amerikai elnök ázsiai útja, a lehallgatási botrányok, valamint a Brexit és annak hatásai az érintett magyar munkavállalókra adott esetben. Amerika megítélése a világban soha nem volt jobb, mint most. Ezt nem én mondom, hanem így összegezte a hét közepén az amerikai elnök Japánt, Dél-Koreát, Kínát, Vietnámot és a Fülöp-szigeteket érintő 12 napos ázsiai körútját. Milyen most az Egyesült Államok megítélése abban a térségben ön szerint?
Az amerikaiaknak nyilvánvalóan itt elsőbben a megszerzett pozíciókat kell védeni, hiszen a második világháború után képítettek egy nagyon erős mondjuk szövetségi rendszert a Csendes-óceán térségében, és ennek a megvédése nem új keletű, csak hogyha az előző adminisztrációra megyünk vissza, akkor az Obama adminisztrációnak volt az elhíresült Ázsia felé fordulás, aminek az egyik komponense az volt, hogy a régi szövetségi rendszert megerősíteni, elmélyíteni. Tehát ilyen szempontból az amerikaiakra szükség van, és a Trumpnak a megítélése legalábbis ilyen szempontból Japánban és Dél-Koreában a jó. Tehát az első támoknak a jelenlegi megítélése.
Első számú nagyhatalomnak számít még a térségben? Hogy látja?
Egyesült Államok természetesen nagyhatalom a térségben. Az amerikaiaknak sokat beszélünk arról, hogy most mennyire hanyatlott a befolyása, vagy mennyire csökkent a befolyása. Egész könyvtárnyirodalomban az amerikai hanyatlásról, de ugyanakkor azért látni kell azt is, hogy ez egy úgynevezett relatív befolyás csökkenés inkább. Tehát az amerikaiak abszolút mértékben azért még mindig ott tartanak, ahol tartottak egy-két évtizeddel ezelőtt. Tehát mondjuk, hogyha a globális GDP-t nézzük, még mindig 22%-ot teljesítenek. A gazdaságuk a legerősebb, hát kb. 10% az EU megelőzi, de hogyha a britek kilépnek, akkor már nem fogja megelőzni az első támokat, és azért az EU-ban 500 millió ember állítja elő azt, amit Amerikában 320 millió. Tehát az első államok mindenképpen nem csak csendes óceán hatalom, egy világhatalom. Természetesen különböző térségekben különböző mértékű a befolyása.
Azért kérdeztem erre rá, bocsásson meg, mert több szakértő azt mondja, hogy azt a térséget jobban uralja inkább Kína.
Ez egy olyan kérdés, ami valóban nagyon sok embert foglalkoztat. Én úgy látom azért, hogy beszéltünk arról, hogy milyen Amerika megítélése. Én úgy látom, hogy az Egyesült Államoknak a pozícióit többek között a rendkívül kiterjedt szövetségi rendszere támogatja. És hogyha azt a térséget megnézzük, akkor Egyesült Államok nagyon szoros szövetségese Dél-Korea, Japán, Tajvan, most már lassanként Vietnám is, hiszen Vietnámmal gyakorlatilag leszámoltak a vietnámi-amerikai háború következményeivel, India egyre inkább az ifjabb Bush óta. Tehát, hogyha megnézzük, akkor gyakorlatilag Kína környékén az Egyesült Államok szövetségesei vannak, és ha megnézzük, hogy Kínának ki a szövetségese abban a térségben, akkor nagyon-nagyon erősen gondolkoznunk kellene.
Viszont óriási a gazdasági ereje.
Viszont Észak-Korea azt hiszem, hogy egy olyan szövetséges, amit időnként a kínaiak se nagyon szívesen vállalnak, hiszen úgy tűnik, hogy, és ez újabb tanulmányok azt mutatják, hogyha korábban a Kim családot a kínaiak tudták nagyobb mértékben befolyásolni, jelen pillanatban Kim Jong-un sokkal önjáróbb, úgymond, mint az édesapja, a nagyapja, és nagyon sok esetben kellemetlenséget okoz Kínának is. Többek között az, hogyha úgymond túlfeszíti a húrt, akkor végső esetben, te persze csak az egyik forgatókönyv, és a legrosszabb forgatókönyv, egy háború törhet ki az Egyesült Államokkal, és ez azt jelenti, hogy Észak-Korea feltetten vereséget fog szenvezni, Korea esetleg egyesül, egy egyesült Korea, egyesített Korea Kínának azért nem igazán érdekes, és az, hogy Egyesült Államok még jelentősebb katonai erővel jelenjen meg a térséget, később ugyancsak nem érdekel Kínának. Tehát,
mindjárt visszatérünk erre, mert egyébként Egyesült Államok katonai erővel jelen van Dél-Koreában, de még röviden még a kereskedelemre visszautalva, hogy a vietnámi találkozón, az ázsiai csendes-óceáni gazdasági együttműködési csúcs találkozón Trump javaslatot tett arra, hogy a térség gazdaságába vonják be az ön által is említett Indiát. India bevonása gyengítheti Kínát?
Természetesen. Kína és India potenciálisan riválisok azért. Egyrészt katonai szempontból összeütközések voltak a két ország között, ilyen pillanatban is katonai szembenállás van vitatott elletek miatt, és sokan úgy gondolják, hogy demográfia és egyéb szempontból Kína eléggé gyorsan behozhatja adott esetben, India elég behozhatja Kínát elég gyorsan, és az indiaiak korábban elsősorban inkább mondjuk Oroszország fele vagy Szovjetun felé orientálódtak, viszont 2000-es évek kezdetétől kezdve az Egyesült Államok nagyon intenzíven próbálja az indiai kapcsolatot ápolni. Egy korábban teljesen elképzelhetetlen nukleáris együttműködés is létrejött az ifjabb Bush elnökség alatt Indiával. Indiai-amerikai haditengerészeti együttműködés van, közös hadgyakorlatok. Tehát India mindenképpen egy potenciális szövetségese lehet Egyesült Államoknak, és India azért Oroszország együtt nem nézi annyira jó szemmel az ünnezett kínai sejjembútnak a képítését. Nem is szóval arról, hogy Kínának az elsődleges szövetségese a térségbe Pakisztán, és Pakisztán viszont Indiának az ősi ellensége. Tehát,
de például Kína ebbe a sejjembútba szeretné bevonni Washingtont is.
Igen, de nem nagyon tűnik ez valószínűnek. A Pakisztánnak a szerepe valóban kulcsfontosságú volt elsőbben a Szovjetunió afganisztáni bevonulása idején, hiszen azon keresztül látták el az afganisztáni mujahedineket, tehát a Szovjetun ellen harcolókat utánpótlása, viszont utóbbi időben a pakisztáni-amerikai viszony eléggé megromlott, és fölértékelődött ezzel szembe az indiai-amerikai viszony. Tehát a pakisztániak inkább most Kína felé orientálódnak, az indiai-amerikai nukleáris együttműködése szembe egy erősebb kínai-pakisztáni nukleáris együttműködés van többek között.
Még visszatérve a gazdasági dolgokra, hogy a tengeri utak, amelyek kulcsfontosságok a gazdasági szempontjából, azokat még mindig Kína tartja ellenőrzése alatt. Itt például be akart volna szólni ebbe az Egyesült Államok is, de nem nagyon tud.
Hát igen, én azért úgy látom, hogy a térségben mondjuk, hogyha a Malakaszorosról van szó, és úgy álltam mondjuk a tajvani szorosról, én még mindig azért úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok ellenőrzi úgymond a globális közös tereket elsősorban. Tehát, hogyha a haditengerészeti kapacitásokat nézzük, akkor Kína azért még mindig nincs egy csúcscsoportban az Egyesült Államokkal.
És a gazdaságit?
Gazdaságilag lehet, de a gazdasági kérdéseknél azért egy kicsit óvatosan kell eljárni, tehát az, hogy a kínai GDP mekkora és az első támú GDP-je mekkora, tehát a bruttó össztermék mekkora, az lehet, hogy közelíti egymást, de az egyfőre vetítve az Egyesült Államok mindig 3-4-szeres fölényben van Kínával szemben. Másodszor a gazdaságuknak a szerkezete még mindig az amerikai gazdaság vezet Kínával szemben. Harmadszor a Kínában sokkal jobbak a gazdasági különbségek az ország egyes területei között, mint az Egyesült Államokban. Ezek még azért komoly problémát okozhatnak mondjuk a kelet és a nyugati rész között. Az urbanizáció rendkívül gyors, de ez megint csak magával hozhat különböző problémákat. Társadalmi biztosítási rendszer gyakorlatilag Kínában nem nagyon létezik, ami ugyancsak bajokat okozhat, az egykézés sem meg lesznek megint, csak a különböző struktúrás bajok. Tehát Kína rendkívül gyorsan fejlődött.
Ugyanakkor Kína azért mégiscsak jelentős erővel van jelen az Egyesült Államokban, és nem véletlenül mondta Donald Trump, hogy az Egyesült Államok többé nem tűrheti el a tartós igazságtalanságokat a kereskedelemben, ragaszkodni fog az egyenlőség elvéhez. Tehát azért az amerikai elnök is látja, hogy azért Kína felé billen ez a bizonyos mérleg. Nem?
Hát igen, az amerikai elnöknek ez a fajta szemlélete, ezt azért nem minden közgazdász osztja, vagy úgynevezett szakértő osztja, ugyanis az Egyesült Államok annak, és elsőbb, hogy arra hivatkoznak, hogy évente kb. 310 milliárd dolláros kereskedelmi hiánya van, deficitje van Kínával szemben, és több más országgal szemben is. Viszont tulajdonképpen az, hogy ilyen piacban a világgazdasági helyzet a második világháború után meglehetősen stabil, persze voltak kilengések, ez többek között annak köszönhető, hogy az Egyesült Államok úgymond megnyitotta a piacait a többi állam irányába. Elsőbb a Németország és Japán profitált ebből, és itt egyfajta párzamot szeretnék megemlíteni. Az első világháború után pontosan az volt a nemzetközi gazdasági rendnek a nagyon nagy gyengesége, hogy az Egyesült Államok bezárta a piacait a külső országokkal szembe, és nagyon magas védővámokat vezetett be. Ez aztán óriási gazdasági világválsághoz és sok minden máshoz vezetett. A második világháborúban viszont, vagy világháború után az első támok tanulva ebből egy úgynevezett liberális világrendet hozott létre, amiben többek között ennek a rendnek az egyik pillére az, hogy az amerikai piac nyitott, és Kína, Németország, Japán, a Dél-Korea, az összes ország kereskedelmi pozitívummal rendelkezik Amerikával szembe, viszont az azt is jelenti, hogy dollárba megy az egész fizetési rendszer.
De azért ne feledkezzünk el arról, bocsásson meg, hogy azért egy évvel ezelőtt a kampányban arról beszélt Trump, hogy ha hatalomra került, akkor kiírtja a kínai termékeket az Egyesült Államokból, vagy legalábbis rendesen visszaszorítja.
Igen, hát mondjuk nyilvánvalóan azért Donald Trumpnak a mondjuk a szakmai ismeretei azok nem minden esetben nagyon helytállók. Csak egy példát mondok, hogyha valóban erre törekedett volna, akkor azok az emberek, legalábbis azok nagy része, akik rászavaztak, nagyon súlyos próbáltatások elé néztek volna, hiszen a kínai áruk valóban ilyen-nagyon jelentős mértékben jelen van az első támok piacán, és pontosan az alsó középosztály vesz elsőbb a kínai árukat, amelyik Trumpra szavazott. Tehát, hogyha 46%-a felemelte volna a kínai árukra kivetett adót, akkor az első tánkban hihetetlen mértékben megnőtt volna egyrészt az árucikkeknek úgy általában az árszínvonala. Ez maga után kellett volna, hogy vigyen egy bérnövekedést, tehát egy jelentős inflációs spirált indított volna be, és ez viszont azt hiszem, hogy gazdasági szempontból nem használt volna az amerikaiaknak. Ez jó hangzó kampány téma volt. Nagyon sokan az amerikai választók közül sem, hát most egy kicsit mondjuk leegyszerűsítve nem tudnak összeadni kettőt meg kettőt, és sokszor a saját gazdasági érdekeik ellen szavaznak adott esetben, vagy támogatnak olyanokat, akiknek az adott esetben a hatalmi jutása nem biztos, hogy pont az ő gazdasági érdekeiket szolgálná.
Térjünk vissza Észak-Koreára, pontosabban az ottani helyzet rendezésére, a fenyegetések megállítására. Beszélt már a tanár úr erről, arról is, hogy Peking és Pjöngjang gazdasági kapcsolatai igen erősek, és adott esetben Kína saját maga tönkre tudná tenni, és le tudná fegyverezni kvázi Észak-Koreát. Mégis a Trump látogatásnál ez volt a legfontosabb, vagy a világ erre figyelte leginkább, hogy megoldódik-e az észak-koreai válság. És ebben Trump megint csak Kína segítségét kérte.
Igen, valóban északkori ügyében tulajdonképpen a kulcsország az Kína valóban, mert Kína támogatása nélkül, és a támogatás itt nem csak diplomáciai támogatás jelent, hogy nagyon sokszor úgymond megvétózott a biztonsági tanácsba Kína északkoriát sújtó potenciális szankciókat, hanem elsőbb az, hogy a két oldal kereskedelembe Kína azt hiszem kb. 90%-ban részesül, tehát Kína látja gyakorlatilag élelmiszerrel, olajjal a Észak-Koreát.
Éppen ezért egy pekingi embargó sokkal jobban sújtaná mondjuk Észak-Koreát, mint bármi, bárki
van,
a világban.
Így van. Általában a szankciós politikáknak a hátulütője az, hogy 100%-os szankciós politika nincs.
Ezek szerint az észak-koreai válságot azt nem is az Egyesült Államok, vagy pontosan az Egyesült Államok egyedül nem tudja megoldani, csak Kína? Vagy Kínával együtt?
Kínával együtt. Igen, tehát egyedül nem tudja megoldani. Addig, amíg Kína egyfajta védelmet tart Észak-Korea felé, addig az első támok ezt nem tudja megoldani diplomáciai úton.
Mit tud tenni Washington? Mert ugye, amikor például kinevezték az új, vagy megkapta a megbízó levelét az új magyar nagykövet, akkor is azt mondta például egy Orbán Viktorral való találkozójára kérdésre válaszolva, hogy majd akkor találkozik, hogyha ő megoldja az észak-koreai válságot. Na most akkor ezt ő nem tudja megoldani, hanem csak Peking?
Hát elsősorban szerintem Peking, tehát az, hogy az észak-koreaiak egyáltalán leüljenek az amerikaiakkal, az előfeltételük az, hogy ismerjék el Észak-Koreát egyenrangú félnek. Tehát két oldalú tárgyalásokat akarnak, ilyen pillanatban csak egy tűzszünet van különben a két ország között, 53 óta. Tehát ez viszont Egyesült Államok szempontjából jelentős presztízsveszteséget jelentene, hogyha ilyen zsarolásnak engedne. A második dolog, amire kicsit intőlegesen korábban szó volt, Kínának eléggé sok érdeke fűződik ahhoz, hogy Észak-Korea életben maradjon.
Tehát ez a rezsim.
Ez a rezsim. Ez a rezsim, mert hogyha nem ez a rezsim lenne, akkor valószínű egy egyesítés, bár hozzá kell tenni azt, hogy a dél-koreaiak sem nagyon lelkesek a egyesítés iránt, ugyanis látták azt, hogy a nyugatnémeteknek milyen óriási összegbe és erőfeszítésekbe került az NDK-k a szanálása, és még máig nem sikerült, ennek megvannak a politikai hatásai ilyen piatban is. Észak-Korea viszont még jelentősebb mértékben van maradva Dél-Koreától, mint annak idén a Kelet-Németország, Nyugat-Németországtól, tehát a dél-koreaiak sem nagyon lelkesek azért, hogy ez a helyzet megváltozzon, tehát magyarul ilyen piatban két-három-négy országnak ez a jelenlegi helyzet, amennyiben Kim Jong-un valóban nem tesz valami olyan lépést, amivel áthágna egy bizonyos határt, és amilyen határt eddig az édesapja és a nagyapja nem hágották. Ők mindig elmentek a falig, de a falnál megálltak, tehát a nukleáris robbantásoknál, rakétakísérleteknél utolsó pillanatban mindig lájtották, volt, hogy látványosan fölrobbantottak egy kísérleti tornyot, hogy újra meginduljon a rizszállítás és az olajszállítás, akkor megint egy ideig úgymond nyugton volt a világ Észak-Koreától, de hogyha ezt a nagyon finom játékot nem tudja Kim Jong-un játszani, vagy nem akarja, akkor valóban esetleg ez a fajta mondjuk egyensúly vagy konszenzus fel fog borulni Észak-Koreával kapcsolatban.
Ronald Reagan óta minden hivatalban lévő amerikai elnök felkereste az észak-koreai és dél-koreai fegyvermentes övezetet. Na, ez sem sikerült Trumpnak. Az időjárási körülményekre hivatkozta.
Igen. Ez elképzelhető különben. Vagy az is lehet, hogy nem akart külön provokálni, mert eléggé súlyos szavak hangzottak el mindkét oldalon. Hát sajnos azt kell, hogy az ember mondja, hogy ezek nem a nemzetközi diplomáciának a bevett szabálya szén zajlanak. Kicsit tényleg olyan az egész, mint amikor egy játszottam egy homokozóba, a két kisgyerek sörsértéseket vág egymás fejéhez, és meglehetősen hát egyszerű módon próbálja a másikat lejáratni. Azt hiszem, hogy ez a fajta megafon diplomácia semmire sok sem fog vezetni. Tehát a megoldás még mindig az, hogy a színfalak mögött tudnak-e valamilyen olyan kompromisszumot találni, amiben mindkét fél úgymond arculatvesztés nélkül bele tud menni egy kompromisszumba.
Tehát mindenképpen a diplomáciai út a megoldás, és nem a fegyveres konfliktus.
Hát aztán a fegyveres konfliktus az elég rettetes következményekkel járna, még akkor is, hogyha Észak-Korea nem tudna, vagy nem akarna bevetni nukleáris fegyvereket, hogyha bevetne, akkor az nyilvánvalóan szörnyű következményekkel járhat, de a hagyományos fegyverzetek tekintetében is Észak-Korea rendkívül jó fel van szerelve, és a lövegeinek a hatósugarában ott van Szöul, és Dél-Korea a legsűrűbben lakott területe, tehát hagyományos fegyverekkel is adott esetben milliós mondjuk áldozatokat követelhet egy ilyen háború.
Azért kérdezem ezt, mert sok szakértő szerint Donald Trump szöuli látogatásának egyik kézzelfogható eredménye pont az volt, hogy Dél-Korea amerikai fegyvereket vásárol.
Igen, hát fegyvereket vásárol, persze ez jelentett sok mindent. Többek között azt a dél-koreák is elkötelezték magukat a saját ország védelme mellett, de a szakértők szerint nem lehet megakadályozni tényleg egy rendkívül nagy veszteségekkel járó háborút, és az amerikai Pentagonba pedig a szakítóanyag egyetem kimutatta, hogy Észak-Koreát nem lehet a levegőből úgymond legyőzni, tehát mindenképpen szárazföldi csapatok bevetésére van szükség, és az, hogy Észak-Koreában egy olyan háború kezdődjön, mint amilyen 50-ben kezdődött, de most már sokkal kifonultabb és sokkal hatékonyabb fegyverekkel két fél között, még akkor is, hogyha most nem avatkoznának bele a kínaiak, és aki az észak-koreák egyedül harcolnának, akkor is az észak-koreai hadsereg nagyon komoly károkat tudna okozni egyrészt a dél-koreáknak, másodszor pedig akár az amerikai haderőbe is.
Szintén sokan számítottak és várták a Putyin-Trump találkozót, ami Vietnámban létre is jött, de nem teljes értékű, hanem szinte csak protokolláris, három alkalommal rövid ideig tudtak beszélgetni. Oroszországnak milyen befolyása van ebben a térségben, és egyáltalán az Egyesült Államoknak milyen most a viszonya Oroszországgal? Elég hűvös. Nagyon sok problémában.
Eléggé hűvös. Egyrészt a Oroszországnak valószínű most már sokkal kisebb a befolyása Észak-Koreára, mint mondjuk a Szovjetunió idejében volt. Nem nagyon lehet tudni, hogy mekkora. Valószínű azért még mindig van valamilyen befolyása. Ami pedig az orosz-amerikai viszonyt illeti, a két ország közötti nagyon fagyos viszonyt nagyon sokan prolongálják, vagy prolongálni szeretnék az Egyesült Államokban elsősorban.
Mert egy évvel ezelőtt azt mondták ugye sok szakértő, hogy ha Trump kerül hatalomra, akkor ismerve a korábbi nyilatkozatait, akkor jobb lesz, és ez megjavul. Javul a két ország, Moszkva és Washington viszonya. Aztán mégsem.
Mégsem, és ennek többek között az oka, hogy abban az esetben, hogyha itt most bármilyen fajta kompromisszum jön el itt a két ország között, már pedig egy csúcs találkozón, senki se tudja maximálisan érvényesíteni az érdekeit, akkor az ellenfelei demokraták, illetve még a republikánus párton belül is a kemény vonalasok John McCain vagy Lindsey Graham azt mondhatnák, hogy kérem szépen végig ezt mondtuk, hogy Trump, aki az oroszok zsebébe van, és most úgymond visszafizeti azt a támogatást, amit állítólagosan kapott a kampány alatt. Ha viszont semmifajta kompromisszumot nem tud kötni az oroszokkal, hanem mondjuk egy ilyen megafon diplomácia szerűen sértéseket vagdosnak egymás fejéhez, akkor pedig az lehet Trumppal szemben az érv, hogy ennyire amatőr módon nem lehet egy csúcs találkozóba belemenni, és hogy a csúcs találkozó kudarca egyszerűen azt jelzi, hogy Donald Trump alkalmatlan arra, hogy a legfelsőbb szinten tárgyaljon külföldi vezetőkkel.
Ez az otthonról érkező politikai nyomás érződhetett onnan is, hogy a kiszivárgott hírek szerint, legalábbis amit a Kreml szóvivője mondott, az arról szólt az első egyik ilyen pont, hogy beleavatkozott-e Moszkva az amerikai választási kampányba, ami most forró téma az Egyesült Államokban?
Hát valószínű, hogy beavatkozott, tehát ez kicsit nevetséges volt természetesen, amikor Trump azt mondta, hogy hát ő megkérdezte Vladimir Putyint, és Vladimir Putyin azt mondta, hogy nem, és ő hisz Vladimir Putyinnak, hát ahogy szokták mondani, hogy mit mondtad Vladimir Putyin. Tehát valószínű, hogy beavatkoztak, és több olyan jel mutat arra, hogy az oroszok valóban akár együtt is működtek Julian Assange-al, a Wikileaks egyik mozgatójával, de a kérdés az, hogy találnak-e úgynevezett füstölgő pisztoly csövet, tehát hogy valódi bizonyítékot állnak erre.
Mindjárt folytatjuk ezekkel a forró témákkal Magyarics Tamással, az ELTE docensével, külpolitikai szakértővel az Inforádió arénájában. Mindjárt folytatjuk.